Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Idén 70 éves a Katolikus Szeretetszolgálat Székesfehérváron működő országos papi otthona. Gazdag programokkal, konferenciával, szentmisével és koncerttel ünnepelték a jeles évfordulót. A fenntartó és az egyház képviselői, a vármegye és a város képviselői, az otthon munkatársai, valamint a gondozottak és hozzátartozóik. Köszöntőjében Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök felelevenítette az épület sokszínű múltját. A kármelita szerzetesek és a papnevelés történetét, az egyházi élet növekedését, majd a szocializmus és a kommunizmus hozta szomorú időket is. Ma az intézményben méltó otthonra találhatnak a szolgálatban meggyengült papok, emelte ki a főpásztor. A kormány támogatja a magyar zsidó közösségek hitéleti, karitatív és kulturális tereinek fejlesztését. Közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium a Magyar Távirati Irodával, miután Lázár János tárcavezető Orbán Viktor miniszterelnök megbízásából a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének vezetőivel tárgyalt. A közlemény szerint az egyeztetésen Lázár János és Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke áttekintette a zsidó hitközösségeket tömörítő szövetség részben állami támogatásból megvalósuló fejlesztéseit. A minisztérium közlése szerint a megbeszélésen döntés született arról, hogy a kormány 2,8 milliárd forinttal támogatja Közép-Európa egyetlen zsidó kórháza, a Mazsihisz Szeretett Kórház felújításának befejezési munkálatait. Csak önökkel közösen tudja Magyarország megcsinálni, hangsúlyozta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter, a magyar emberekre utalva a nemzeti konzultáció családokat érintő pontjairól szóló sajtótájékoztatón. A tárcavezető úgy fogalmazott, a kormány a magyar emberekkel együtt kész biztosítani Magyarország gazdaságának további erősödését, a családok jövedelmének, bérének emelkedését, a kis és közepes vállalkozások erősítését úgy, hogy közben megfizethetőbb lakhatási körülményeket teremtenek. Bérlettel ingyenessé válhat a kutya, illetve kerékpár szállítása a fővárosi tömegközlekedésben egy javaslat szerint, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A közlekedés szervező cég tervezi a jegy- és bérletkínálat egyszerűsítését jövő év elejétől, összhangban a március 1-én életbe lépett tarifareformmal. Kézzelfogható és konkrét eredményeket ért el a magyar kormány családalapítást és gyermekvállalást támogató politikája az elmúlt években, és a legtöbb trend tekintetében pozitív és tartós fordulatot lehet tapasztalni, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Budapesten az Európai Unió parlamentjei uniós ügyekkel foglalkozó bizottságainak konferenciáján. Koncs Zsófia, a tanácskozás európai demográfiai folyamatok foglalkozó szekciójában elmondta, a kormány családpolitikája is hozzájárult ahhoz, hogy 2010 óta 178 ezerrel több gyermek született Magyarországon. Tranzakciónként 5000 forintos limitet vezetett be a visszaváltó automatáknál a MOHU. A gépek legfeljebb ekkora értékben adnak ki vásárlási utalványt. Ha valaki 100-nál több 50 forintos italcsomagolást akar visszaváltani, annak ezt ezentúl több tranzakcióban kell megtennie, tudta meg a pénzcentrum. A változtatás október 26-a óta van érvényben. A MOHU október közepén közölte, hogy az új rendszerben visszaváltott italcsomagolások száma elérte a 500 000-t. November 1-től 3,5%-ra csökken a Széchenyi kártyaprogram beruházási típusú hiteleinek kamata, az eddigi 5%-ról, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára. Egy 100 milliós 10 évre felvett hitel esetében ez több mint negyedével kisebb finanszírozási terhet jelent a vállalkozásoknak. Emellett a garanciadíjakat is elengedik 2025 közepéig. Szabados Rihárd hozzátette, a növekedés eléréséhez legalább 6%-os vállalati hitelállomány növekedésre van szükség. A budapestiek több mint 60%-a támogatja, hogy egy olimpiai rendezés előtt először alaposan tájékozódni kell és felmérni, mit jelentene Magyarország és Budapest számára a szervezés. A Magyar Olimpiai Bizottság megbízásából végzett Závetsz Research kutatás alapján további 12% ennél erősebb álláspontot képvisel, feltétlenül az ország érdekében állónak tartja az olimpia megrendezését. Végül az időjárásról. Nagy területen köd, réteg felhőzet képződik, néhol maradhatnak derült vagy gyengén felhős tájak is. A felhős ködös tájakon szitálás előfordulhat. A légmozgás gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 11 fok között várható. Híreinket hallották.
Reklám.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben, a Barkóczi utca 5 szám alatt szeretettel várja az érdeklődőket nyílt napjaira. November 6-án és november 13-án a 4 évfolyamos gimnázium és az 5 évfolyamos technikum oktatás ágazatának bemutatása történik a Barkóczi úton. 10 órától betekintést nyerhetnek az érdeklődők a tanórákba, a szakirányoknak és tagozatoknak megfelelően. Az angol nyelv, az általános, a vizuális kultúra, az énekzene és digitális kultúra tagozat, oktatás ágazat szakmai tárgyaiba. A részletes tájékoztató az iskola honlapján a www.gyakorló.uni/eszterházy.hu címen olvasható. Minden érdeklődőt szeretettel vár az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben nyílt napjaira.
Megjelent az új ember október 27-i száma a tartalomból. Megújulni az imádságban. Országos karizmatikus találkozó Szegeden. Válasz az emberiség kérdéseire, gondolatok a teremtésvédelemről. Maga volt az alázat, a türelem, a nyílt szívűség. Eltemették Jelenics István piarista szerzetest. Az egyház kincsei vagytok. Az idős pasztorációról a 29. családkongresszuson. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Hamarosan november lesz, amikor minden szentek ünnepén és halottak napján kiemelten is elhunyt szeretteinkre gondolunk. Élete halál után címmel Lóczi Tamás atyát, az érseki papnevelő intézet spirituálisát hallják. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea.
A novemberben vagyunk, mindannyiunk szívében felsejlenek azok, akiktől már búcsúznunk kellett itt a földi életben. Én is elég komolyan mostanában ezt így megélem, átéltem, de mindannyiunknak vannak ilyen szerettei, és az is általános dolog, hogy minden szentek estén halottak napján kimegyünk a temetőkbe. Legtöbbünknek ez gyerekkortól megszokott sémája, és eszembe jutottak azok a csírfeliratok, amelyekkel szoktunk találkozni. Legtöbbször azok a tipikus mondatok szoktak lenni, hogy emléke szívünkben örökké él, vagy nem felejtünk el soha. Aztán érdekesképpen eltelik néhány évtized, és gyönyörűen elfelejtjük. Ha nem mi, akkor a gyerekeink, vagy az unokáink. Tehát először is nem igazak a mondatok. Azon kívül, még ha igazak is lennének, csúnya szóval élve megyek, sokra megyünk vele. Tehát ha én nekem el kell menni erről a földi életről, és csak az emlékem van, akkor ez engem olyan nagyon nem vigasztal, de valószínűleg a szeretteimet sem. Mint ahogy nekünk sem adhat megnyugvást hosszú távon önmagában az a tény, hogy valakire emlékezni tudunk. Társadalmi temetéseken szoktak elhangzani ugye olyan szép irodalmi képek, hogy egy csillaggal több az égen, vagy ehhez hasonló dolgok, de mindannyian érezzük, hogy ezek bármennyire is szépek, bármennyire is érzelgősek, időnként utaznak ugye erre az elégikus hangulatunkra, megoldást nem adnak a kérdésre. Tehát nem nyugtatnak meg bennünket hosszú távon, mert nem tények, hanem egy kicsit önállítás, kicsit érzés. És ezzel szemben nekünk meg olyan mondataink vannak, ami legjobban beugrott, hogy az Ószövetségben sorozatban úgy köszön be Isten, hogy én Ábrahám, Izsák és Jákob istene vagyok. És ezek a személyek akkor már rég a föld alatt voltak. És meg is jegyzi más helyen a Szentírás, hogy Isten az élők istene, nem pedig a holtaké. És ezt olyan személyekről mondja nyilvánvalóan, akik innen mégis már eltávoztak. Élőnek nevezi azokat, akik halottak. Mindez azt sugallja, hogy valahol az Isten oldaláról nézve ez teljesen másképp néz ki ez a történet, mint a mi oldalunkról. Mi azt mondjuk, hogy valaki volt és most nincs, az Isten oldaláról meg volt és van a történet. És valahol ezt szeretnénk eltanulni, meg ezt elhinni, és ezzel azonosulni, mert ezben érezzük azt, hogy ez tényleg igazi megoldást adna arra a fájdalmunkra, szomorúságunkra, nehézségünkre, amelyel az elmúlással szemben szembe kell nézni mindannyiunknak. Olyat is ír a Szentírás, hogy Isten minden embert üdvözíteni akar. Tehát nem csak arról van szó, hogy élnek ezek az emberek, hanem az üdvösség alatt, hogy egy minőségileg jobb, teljesebb életet értünk. Ez ugye a mennyország a mi szókészletünkben. Tehát túlmegy az Isten azon, hogy pusztán csak megnyugtasson minket, nem csak a létezésükről biztosít az elhunytaknak, hanem arról, hogy amit ő készített, amire ő meghívott, az ő perspektívája, az ő jövőképe, az egy minőségileg teljesebb élet. Sokszor van az, hogy elhunytakat kell valahogyan támasztani nekik, valahogy vigasztalni őket, és sok esetben ez ad megnyugvást. Gondolja el az ő szemszögéből, az elhunyt szemszögéből. Hát magasabb osztályba lépett. Hát kiárt egy korábbi intézményt. Hát ahogyan bután néz neki, ha egy felnőtt embert visszanyomnánk egy óvodába, mert esetlenül néz neki ott a kis székek meg asztalok között felnőttként, nem illik már oda. Már túl van ezen a történeten, és mi mindig újra és újra valahogy ide akarjuk láncolni a szeretteinket, meg magunkat is. Olyan jól berendezkedünk erre a földi életre, úgy ide ragadunk, beleragadunk ebbe az életbe. És ott az Isten, aki meg egy sokkal teljesebb, egy sokkal szebb életet kínál föl, és miért ne hinnénk benne? Hát az előzőnél is szebb volt a mostani, ugye az anyaméhen belüli életnél is mennyivel szebb az ottani halál utáni élet, ami ez az élet. Mert onnan nézve ez is halál volt, mert az megsemmisült, ami korábban létezett. Nincs többé magzati élet, amikor valaki megszületik. Mégis teljesen nyilvánvaló, hogy ez az élet rendje először is, azon kívül meg ezt teszi teljessé az örömünket, amikor édesanyaként, édesapaként magunkhoz szoríthatjuk a gyermekünket, és hát bízunk, meg hiszünk abban, meg remélünk, meg dolgozunk rajta, hogy ő tényleg itt egy még teljesebb, még szebb életet éljen. Hát valójában nem hív meg az Isten másra, csak arra, hogy folytasd azt, amit már megtapasztaltál, amit érzel, ami olyan nyilvánvaló kellene, hogy legyen. És mégsem olyan nyilvánvaló minden esetben. És mint mindig ilyenkor érdemes visszamenni kicsit a teremtésre, hiszen az Istenről levonni következtetést azt mindig csak az Édenkertből szabad. Ugye a bűnbeesett világból legalábbis szűrő nélkül következtetést levonni az Istenre, abból nagy félrecsúszások történhetnek. Ha nekem van két gyerekem, az egyik épít egy gyönyörű homokvárat, a másik meg szétrúgja, akkor a szétrúgott homokvár az nem az első gyerekemnek a képességeiről árulkodik, hanem arról az későbbi nem túl szép cselekedetről, hogy a testvére nem becsülte meg ezt az alkotást. egy bűnbeesett világból az Istenre levonni következtetést, ez logikátlan dolog. Azért, mert ebben a világban vannak visszásságok, mert vannak bőven meg igazságtalanságok, meg nem nyeri el a jó a jutalmát, meg a gonosz a büntetését, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy ez így is van eredetileg, meg a valóságában, meg az ezutáni élet után. És ha vissza tudunk menni, legalább időnként, meg el is olvassuk az édenkert, a paradicsomi állapotnak a tulajdonságait, meg mondjuk után nézünk teológiailag, hogy mit jelentett akkor az ember-isten kapcsolat, az ember-ember kapcsolat, akkor a halál is teljesen más perspektívába kerül. Van a felirata a bazilikának a kupoláján, hogy nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajkiáltás, Isten letöröl szemünkről minden könnyet, ugye ezt a mennyországra mondja, de valójában ez egy új édenkert, még teljesebb módon. Hiszen Isten, amikor eljött ide, hogy megváltsa a világot, akkor nem csak restaurálta a világot, nem csak reparálta azt, amit mi elrontottunk, hanem felhasználva ezt az alkalmat, mondhatjuk úgy, magasabb szintre léptette. A megváltott ember egy nagyobb, teljesebb életre van meghívva, mint az eredeti édenkertben lévő ember. Pedig már az is milyen szép állapotnak tűnik. Emlékszem, hogy annak idején a teológián remélem, hogy így rögzítve nem tévedek, és nem fognak utána szólni, hogy nézek meg még egyszer a tankönyvet. Úgy emlékszem, hogy volt arról egy ilyen polémia, egy kicsit vita, hogy volt-e halála az édenkertben, a paradicsomban, és talán arra jutottak a legtöbb teológus, hogy lett volna, meg lenne, ha meg fennmaradt volna az édenkert. Csak éppen teljesen más lett volna hozzá képest az attitűdünk, a hozzáállásunk. Egy boldog átlépés lett volna azzal az Istennel való még teljesebb kapcsolatra, aki már ott is szemtől szemben járkált a fák között, és nyilvánvaló volt a létezése. Tehát tulajdonképpen nem maga a halál ténye jött be minden bizonnyal a bűnbeeséssel, hanem a hozzá kapcsolódó félelemérzet, az, hogy ezt egy borzalmas eseménynek tartjuk. Hogy már nem vagyunk képesek az egész történetre rálátni, csak egy leszűkített látásmóddal, ilyen hangya perspektívából, ilyen kétdimenziósan nézzük a történetet. És onnan nézve, mivel homályos a jövő, ezért önkéntelenül is belép a képbe a félelem, meg az, hogy minden újtól először félünk, hogy inkább az, amit már ismerünk, ami már megszokott, abban legyünk. Nyilván a hitünk az segítségünkre siet, és a katolikus teológia gyönyörű szépen ugye kifejtette azt, hogy ez a kérdésekben is megfogalmazódott, hogy mik azok a sorsok, amelyek ránk várhatnak. Nincs teljes megegyezés a keresztény világban erről. A mi katolikus tanításunk szerint ugye három állapot következhet be az embernek a földi élete után: mennyország, tisztító hely és kárhozat vagy pokol. Nagyon fontos, hogy ezeket ugye ne lokális helynek képzeljük el. Ezen gondolom azért mindannyian túl vagyunk. Nem keressük őket sem itt a földön, de még máshol sem, mint hely. Sokkal inkább állapotnak fogható fel, mint hogy egy kapcsolatban is inkább állapotok vannak, nem annyira helyek. Hát nem valahol szeretek valakit, hanem szeretek valakit, vagy nem szeretek valakit. Teljesen mindegy, hogy hol. Talán úgy lehetne, ha a kapcsolat oldaláról közelítjük meg, hogy a legteljesebb kapcsolatiság, a kapcsolatnak a tökéletessége ugye a mennyország. Minden vágyainknak a beteljesülése. Minden, amire éhezünk az Istenből, az ott megtelik, kielégítést kap. A kárhozat ennek ugye ellentéte a teljes Isten nélküliség, amely mögött egy szabad akarati döntés van, egy tudatos döntés, véletlenül senki sem kárhozhat el, ezért nem kell tőle ilyen értelemben rettegni, és azoknak a döntésének a végeredménye, akik nem kérnek, nem akarnak az Istenből. Az már nyilván egy másik kérdés, hogy fordulhat ilyen elő. És ami talán ugye a legizgalmasabb, ez a köztes állapot, hogy mit is kezdjünk ezzel a tisztító helyjel, ami egyébként a legtöbb vitára is adott okot, az egyház történelmében, meg a keresztény felekezetek között is, hiszen egy olyan érdekes köztes állapot, amiből először is csak egy kiárat van, a mennyország. Tehát a tisztító helyről nem lehet elkárhozni, hiszen a tisztító hely állapotában nem azok kerülnek, akik elutasították Istent, ugye ez a kárhozat, hanem azok, akik döntöttek az Isten mellett, csak valamilyen oknál fogva nem alkalmasak még a mennyország teljességének a befogadására. Kicsit olyan ez, mint amikor, mint az utolsó ítéletről is van egy rossz fogalmunk. Az utolsó ítéletet sokszor úgy képzeljük el, ilyen földi történelmi kiinduló pontból, hogy ül egy trónon valaki, aki ráadásul ilyen elég önkényű, ilyen diktátorszerű, aki elég szemtelen, meg nem sok közünk van hozzá, és ő ott kénye kedve szerint jobbra meg balra küldözgeti az embereket. Hát ennek nem sok köze van a Szentírásban megismert Istenhez, meg arról ahhoz a túlvilághoz, amit ő tanít róla. Sokkal teljesebb az a kép, ugye így Isten egy igazságtalan despota lenne. Nekünk meg nem lenne részünk abban, hogy hova kerülünk, és mi az örök állapotunk. Sokkal inkább úgy képzelem el én el a mennyországot, hogy Isten mindenkit egy nagy-nagy ajándékkal vár. Mint amiket manapság szoktak, ugye, hogy sok dobozba belecsomagolnak valamit, még ha csak egy műtyűr is, mert úgy látványosabb. És az emberek többsége, aki belegyakorolta magát itt a földön abba, hogy a szeretet által szét tudta nyitni a kezét, és itt ezt nyilván értsétek többre, a szívét, keletkezett benne akkora űr, amelybe belefér ez az ajándék, az ember ezt kapásból el tudja fogadni. Aki abba gyakorolta bele magát, hogy ökölbe szorul a keze, és üt, és védekezik, és nem kér senkiből, se Isten, sem embert nem akar, annak hova adja ezt az ajándékot az Isten? Nem tudja sehova adni. És vannak azok, akik elkezdték már ezt a kezet nyitogatni, csak még nem elég tág ahhoz, hogy ez a nagyon szép ajándék beleférjen. És a tisztítóhely állapota semmi másról nem szól, mint az a folyamat, amin ezek elindultak tudatos döntésről, hogy ők akarják az Istent, vágyakoznak rá, de valamelyik bűnüknek, rossz szokásuknak, félelmeiknek még rabjai, még visszakísérti őket, azoktól megszabaduljanak. Kicsit ezért is kezdte el a középkor ugye tűz állapotának mondani, mert a tűz ugye ez egy átalakító folyamat. De hát nagyon jól tudjuk, hogy a lelkiismeretet is tűzhöz szoktuk hasonlítani, mert a lelkiismeret furdalás is ugyanúgy éget bennünket belülről, vagy legalábbis kellene, hogy égessen minket belülről, mint egy külső tűz. Hiszen az arról szól, hogy valamit nem jól csináltam, és legszívesebben visszaforgatnám az időkerekét, de nem tudom, ezért keresem az alkalmat arra, hogy ezt rendezzem. Azért engedi meg az Isten ezt a fajta fájdalmat, ami egyébként a katolikus tanítás szerint egyszerre fizikai és lelki is, hogy segítsen bennünket ennek a folyamatnak a véghezviteléhez. Mert mi olyan buták vagyunk, hogyha valamire nem kapunk egyfajta ilyen ösztönzést, akkor nem vagyunk mindig képesek végigvinni dolgokat. Edző nélkül ritkán veszünk részt az edzésen. Csak akkor valaki minket hajt erre. Tehát valami ilyesmi a tisztítóhely állapota, ahol boldogok, akik ott vannak. Boldogok, mert teljesen tisztában vannak vele, hogy ennek a folyamatnak értelme van. És nagyon szép célja van, nagyon szép a végeredménye. Hogy ez nem egy fölösleges, nem egy értelmetlen alakulás. Ez olyan, mint mikor a gyerek belátja, hogy magadnak tanulsz, nem nekem tanulsz, amit mi mondunk neki. Amíg nem látja be, addig ugyanaz a szenvedés, hogy leüljön tanulni, az inkább a kárhozatra hasonlít. Ugye neki is, meg szülőknek is, meg mindenkinek. Mindenki szenved a történettől. Amint belátja, nem válik könnyebbé a tanulás, de mégis tudja vállalni a vele együtt járó nehézségeket, mert azonosult a témával. Mert megkapta rá a motivációt, ami egy jövőkép, vagy olyan egy cél. És ezt élik át a tisztító helyen lévő személyek, és mivel alapvetően közösségben vagyunk egymással, és ez a közösségünket nem képes egy olyan egyszerű földi dolog, biológiai dolog, mint a halál lerontani, annál sokkal mélyebb a kapcsolatunk Istennel, meg egymással, Ezért hisszük azt, hogy a megdicsült egyház, ugye a mennyország, a zarándok egyház a földön, az kapcsolatban van a tisztuló egyház tagjaival. És ha kapcsolat, akkor az felelősség is. És a felelősség, akkor nekem kutya kötelességem segíteni őket, mint ahogy segítik őket a megdicsült egyház tagjai is, a szentek is, minket is, meg a tisztulókat is. Az persze már izgalmas, hogy itt a földön tudok úgy segíteni valakinek, hogy megfogom a kezét, vagy elveszem tőle a szatyrot, elviszem őt valahova. A halál annyit tényleg valóban megnehezít a dolgokon, hogy ott egy fórum marad, az imádságnak a fóruma, amellyel viszont a kegyelmet el tudom az ő számukra is érni, amit itt a földön is egyébként el tudunk érni egymás számára. Ez egy csodálatos dolog, hogy ez az összetartozás, ez nem változik pusztán azzal, hogy véget ér a földi élet. És olyan szép köszönetnyilvánítások lesznek majd oda át, amikor oda tudunk lépni egymáshoz, hogy a korábban elhunyt szerettünk, mennyit tett még értünk itt a földön, a mennyből. Vagy amikor egy másik azt mondja, hogy te meg mennyit tettél értem a földről, imádsággal, szentmise felajánlással, búcsúk felajánlásával, amellyel az egyház kincsestárából, ugye ez egy még nagyobb merítés, mert már nem csak a magam által kérdezett kegyelmeket tudom mozgósítani egy személy részére, hanem mint egy bankból hitelt kapok a mások által befizetett depozitokból is, ugye bevételekből, ez a búcsú gyakorlatilag, hasznosítani tudom valakinek a számára. Ez ugyanolyan, mint amikor egy közösség egy bajba lévőre jobban koncentrál. Ilyen minden biztosítás. Azért adunk be közösbe, hogy utána egy valakinek a hirtelen szükség, vagy leégett a háza, vagy bármi, akkor ő többet tudjon kapni most, mint amennyivel rendelkezne.
Élet a halál után címmel Lóczi Tamás atyát, az érseki papnevelő intézet spirituálisát hallották. Egy hét múlva ugyanebben az időpontban a betegek kenetéről és a halálról lesz szó. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea. Műsorunkat csütörtökön 11 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Esti mese.
A Rátóti Csikó tojás. Egyszer a mezőn egy hamvas úri tököt talált. Csé, fékomatta teremtette. Hát ez már megint mi? Fölvette, megtapogatta, megszagolta, és a maga fejtől mégse tudta kitalálni, hogy mi. Bevitt át a faluházára, ahon éppen együtt volt a kupak tanács. Mikor a csősz a tököt letette, az éltes előjáró urak is mind elszörnyülködtek.
Sok időt megértem, de ilyen Isten teremtményét még nem láttam világ életemben. Na, én is sok mindenen keresztül mentem, de ilyet még én se ettem életembe.
Hát Isten, ami azt illeti, én se vagyok már mai gyerek, hanem azért a fene jobban tudjám, hogy mi a csuda lehet ez.
Itt aztán a bíró is beleszólt.
Hát, atyafiak ez, miként a formája is mutatja, semmi, de semmi más nem lehet, csak tojás.
Hát persze, hogy tojás, mert mi a durrogó minkű is lehetne, ha nem tojás.
Ezt aztán a csősz is erősítette avval, hogy egészen meleg volt, amikor a tarisznyájába tette. A bíró nem hiába volt okos ember, mert most még azt is tudni akarta, hogy a tojás micsoda tojás. Az öreg előjárók gyíksárkányra, meg lúdvércre gondoltak. De a bíró inkább a csőszre hallgatott, aki olyaténképpen beszélt, hogy akkoriban egy idegen csikó bitangolt a határban.
Erre aztán az előjárók rázendítették.
Úgy van, ez az idegen csikó tojás, mert mi az Isten csodája is tojhatott volna nékünk ekkorát.
Na, ha eddig már szerencsésen eljutottunk,
szólott a bíró,
még csak azt mondják meg, atyafiak, mit évők legyünk. Kiköltetjük.
Ki áll? De mivel?
Mi lovaink nem tojnak, tehát nem is költenek.
Ámbátor mindenki törte a sütni valóját, mégiscsak a bírónak támad jó gondolata.
Tudjátok mit, atyafiak? Amihez nincsen elegendő esze a Rátóti lónak, van a Rátóti tanácsnak. Én a mondó vagyok, hogy a drága látos tojást költsük ki mi, magunk.
Nagy szó volt Bilesz, de azért bólintottak rá valamennyien. Jó példának okáért először a bíró ülte meg, aztán ülték a többiek rendben, amint következett. Bizony még ma is ülne rajta valaki a szomszéd falukban, rebesgetni nem kezdték volna, hogy a Rátóti kupak tanácsra rázápult a csikó tojás. Erre aztán az előjárók zúgolódni kezdtek, hogy ők bizt nem ülik tovább senki lova tojását. A bíró nagyon elszomorodott, mert szentül meg volt győződve, hogy a kis csikó már mozog. Az előjárók meg várdig azt állították, hogy a tojásnak már szaga van. Mindenki a maga igazát védte. Végtérés megállapodtak át abban, hogy a záptojást kiviszik a határra, és onnan egy dombról afelé a falu felé gorítják, amelyik a Rátóti tanács kiszólásában leginkább serénykedett. Most aztán egész Rátót kiszállt annak a csodájára, hogy csúffá lesz téve a rossz nyelvű szomszéd falu. Mikor az orrukat már valamennyien befogták, a bíró gurítani kezdte a csikó tojást. A tojás gurult, gurult, a domb alján belegurult egy galagonya bokorba. Ott rapityanként törött, a bokorból pedig ugyanakkor kiugrott egy pici nyúl. Egész Rátót elkiáltotta magát.
Na, pici csikó, fut a pici csikó, utána emberek!
A sok nép után erre. A dombon csak a bíró maradt, és ott szomorúan mormogta magában.
Nem megmondtam, hogy a csikó már mozog. Hely, miért is nem ültük hát türelemmel még egy-két nap azt az Isten adta csikó tojást?
Kedves gyerekek, ma este a Rátóti csikó tojás című magyar népmesét hallottátok, melyet Szabó Gyula mondott fel nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Egyedül voltam a sivatagban, mikor megszólalt mellettem. Rajzolj nekem egy bárányt, kértes szó nélkül megtettem. Aztán hamarosan megtudtam, hogy egy kis bolygóról érkezett. Millió apró csillag közül, de látni sajnos nem lehet. Ő volt a kis herceg, bolygóján egy rózsát nevelt. Ő volt a kis herceg, szerette, ahogy a nap lement. Ő volt a kis herceg, bolygóján egy rózsát nevelt. Ő volt a kis herceg, szerette, ahogy a nap lement. A kis virágot egyedül hagyta, s elindult, hogy barátot lejjen. Több csillagot is végig jár, nem talált barátot egyet sem. Egyetlen egy felnőtt se tudta megérteni, így tovább állt. S hosszú kalandozás után legvégül a földre szállt. Ő volt a kis herceg, bolygóján egy rózsát nevelt. Ő volt a kis herceg, szerette, ahogy a nap lement. Ő volt a kis herceg, bolygóján egy rózsát nevelt. Ő volt a kis herceg, szerette, ahogy a nap lement. A rókával, ki megtanította, mit tehet. A sok közül csak egyet válasszon, és az az egy barát lehet. Hiába van a sok virág, csak egy az igaz, mit ott hagyott. S a rókát is megszerette, hisz ő is olyan elhagyott. Ő volt a kis herceg, bolygóján egy rózsát nevelt. Ő volt a kis herceg, szerette, ahogy a nap lement. Ő volt a kis herceg, bolygóján egy rózsát nevelt. Ő volt a kis herceg, szerette, ahogy a nap lement. Amikor mindezt elmesélte, pontosan egy év múlt el, visszavágyott a rózsájához, melyet hűtlenül hagyott el. Törékeny teste itt maradt, lelke a virághoz visszaszállt. Búcsúzásul reám hagyta az ég összes csillagát. Ő volt a kis herceg, bolygóján egy rózsát nevelt. Ő volt a kis herceg, szerette, ahogy a nap lement. Ő volt a kis herceg.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a házasság szentségéről, mégpedig a Szentírás alapján. Az elmúlt alkalommal arról elmélkedtünk, hogy az Ószövetségben a bűn miatt a házasság eszménye megromlik. Az Ószövetségben fontos szerepet tölt be az utód kérdése, és éppen ezért a meddőnő eltaszítható az Ószövetség szerint a házasságból. De a többnejűség ezt a problémát is kezelni tudja. Persze hozzátesszük, hogy nem az isteni eszmény alapján. A késői Ószövetség egyre inkább visszatér az eszményhez. Így ír erről a biblikus teológiai szótár, a bölcsességi írók felidézik az egynemű családok örömeit és nehézségeit. Példabeszédek könyve, Prédikátor könyve, Sirák fiának könyve. Az énekek énekében pedig a két jegyes szerelme nyilvánvalóan kizárólagos. Mindez valódi erkölcsi fejlődési jele. Az új szövetség korában a zsidó házasságok általános szabálya az egynejűség. Vagyis van egy fejlődés az ószövetségben, és érdekes módon ez a fejlődés, ez visszatérés a teremtő szándékához, az eszményhez. A következő pontban a biblikus teológiai szótár a házasság tartóságáról és a hitvesi hűségről beszél. Ahogyan már említettem, az utódok miatt, ami a legfontosabb a választott nép érdekében, a meddőnő eltaszítható, a válás gyakorlását azonban szabályozza a törvény. Érdekes módon azonban a törvény nem határozza meg pontosan, hogy milyen hiba miatt taszíthatja el a férj a feleségét. A másod törvénykönyv sem határozza ezt meg. De a számüzetés után a bölcsek az ifjúkori menyasszony iránti hűséget zengik, és magasztalják a hitvesi hűséget. Malakiás próféta a házassági szerződést, Jahve és Izrael szövetségéhez hasonlítja. Az Ószövetség ugyanazt a szót használja a házassági szerződésre, mint Isten szövetségére, héberül berit. Isten és Izrael szövetségéhez hasonlítja, sőt azt állítja, hogy Isten gyűlöli az eltaszítást. A haladás tehát a szigorúbb eszmény felé tart. De azért az Ószövetség még Jézus korában is megengedi az eltaszítást, a válás lehetőségét. Ugye emlékszünk Szent Máté evangéliumának 19. fejezetének 3. versére, amikor azt kérdezik, hogy szabad-e a férfinak elbocsátani a feleségét. Ami pedig a hitvestási hűséget illeti, a szokás, amelyet az írott törvény is szentesít, a házasságtörő asszonyt bűntársával együtt halálbüntetéssel sújtja. Vagyis, ha egy nő házasságot tör, és rajta kapják, megkövezéssel sújtja az Ószövetség, és az ószövetségi törvény előírása szokása szerint a sértett fél, vagyis a férj dobhatja az első követ a házasságtörő feleségre. Elsősorban az Ószövetségben a férj jogainak a tiszteletben tartását célozza ez a törvény. De habár akkor az Ószövetség elején még a férfinak semmi sem tilos, még kifejezetten a házasságtörés sem, később azonban az egynejűség felé való fejlődéssel ezen a ponton is haladás mutatkozik, a házasságtörést a férfinak is megtiltják. Gondoljunk csak a leghíresebb eseményre az Ószövetségben, amikor Dávid király a heteus Uriásnak a feleségével tör házasságot, Nátán próféta ezt a történetet úgy illusztrálja a király előtt, hogy egyetlen bárányát veszi el a király attól az embertől, akinek ugye csak egy van, neki pedig sok van. A házasságtörés elítélendő tehát, akkor is, ha ez maga Dávid király. Második Sámuel könyve, 12. fejezet. A bölcsesség irodalom pedig egyszerűen óvja a fiatal embereket az eltévedt nők csábításától. Példabeszédek könyve, 5. fejezet, 1. versétől. Buzdítja őket, hogy készüljenek a házassági hűségre. A következő 4. pontban az biblikus teológiai szótár a házasság vallási eszményéről beszél. Bár a házasság mindenek előtt a polgári jog ügye, és a régi szövegek nem tesznek célzást vallási szertartásra, az izraelita jól tudja, hogy Isten vezérli a hitves kiválasztásában. Teremtés könyvének 24. fejezetének 42. versétől. És ráadásul a szövetségben Isten adja meg a házasságot szabályozó parancsokat. Érdekes itt felidézni Tóbiás könyvét, amelyben egyértelmű, hogy Isten intézi a házassági ügyeket. Emlékszünk rá a szövegre, hogy Tóbiás keresi a feleségét, hosszú utat tesz meg, hogy megtalálja, kiválasztotja olyan valaki, aki már többször próbált házasságot kötni, de a Nász éjszakán a kiválasztottak Isten rendelése szerint eltávoznak a földi életből, mert Isten őt Tóbiásnak szánja. Meg is jegyzi a biblikus teológiai szótár, hogy a számüzetés után Tóbiás könyve kimagaslóan lelki képet nyújt az Isten készítette otthonnak, amelyet az ő tekintete a hit és az imádság alatt egyesít. A mindennapos hűség az egyre jobban hozzátartozik a házasság eszményképéhez. A kivonulás könyvének 20. fejezetében, 14. versében a 10 parancsolat 6. parancsolatát halljuk, amelyben azt mondja az Isten törvénye, ne törj házasságot. Mi általában ezt ne paráználkodj, légy szemérmes parancsal próbáljuk fordítani, de az eredeti szöveg egyértelműen a házasságtörésre vonatkozik. Isten tehát azt akarja, és erre mutat az Ószövetség Istenhez egyre hűségesebb törvénye, hogy a házasság eszménye az egynejűség és a fölbonthatatlanság felé alakul. Ezért mondja a biblikus teológiai szótár, amikor lezárja a házasság ószövetségi elemzését, hogy a házasság bibliai eszménye erre a színvonalra érve túljut azokon a tökéletlenségeken, amelyeket a mózesi törvény ideiglenesen szentesített. Kedves rádió hallgatók, a következő alkalommal az új szövetségi szentírás elemzésével folytatjuk a házasságról szóló elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.